hideg, sötét, végtelen magányosság. Ezek a szavak jellemzik a világűrt? Nem. A világűr csupa mozgás, dinamika, titokzatos hangok rendszere és rendszertelensége. De miért gondoljuk mégis, hogy a világűr az hideg és nyugodt, és nem olyan, mint aminek a nap felszínén ezt látjuk? Ennek tulajdonképpen nagyon egyszerű oka van. A világűr jelenségeit érzékszerveinkkel nem látjuk. Érzékszerveinkkel nem tudjuk megismerni azokat az elektromágneses hullámokat, amik felénk jönnek, csak egy nagyon szűk tartomány. A látható fény tartománya az, ami érzékszerveinkhez eljut. Ha hosszabb vagy rövidebb hullámhosszú elektromágneses sugarakat szeretnénk érzékelni, műszereket kell építeni. Ha részecskéket szeretnénk detektálni, amiket a naprendszer testei kibocsájtanak, műszereket kell építeni, és a helyszínre kell juttatni őket. Hogy mennyire más a nap például ebben a tartományban, amit látunk, itt tetszik látni. Unalmas sárga egy-két pattanással szakszerűen napfoltnak hívják őket. De a rövidebb hullámhosszú fényeken feltárul az a csodálatos dinamika, ami a nap aktivitását, nap mozgását jellemezi. A mai előadáson én a naprendszerbe invitálom önöket, hogy azt a dinamikát, amit műszereink feltárnak, megismerjük. Előadásom tárgya tehát környezetünk, a naprendszer, és akkor kérem, hogy erre az útra induljanak most velünk. Egy rakéta fellövés képére várunk, hiszen az űrt csak rakétával tudjuk megismerni, és hozzá kell rögtön tennem, hogy ezek az űrkutatási eszközök nem olcsók. Ez a fellövés, amit itt tetszenek látni, ez kb. 40-50 millió euróba kerül, és azok a műszerek, amiket hordoznak a rakéták, az az emberi erő, ami előkészíti a fellövést, akár 10 évvel hamarabb is, mint a tényleges fellövés megindul, és az a rendszer, ami az űrhajót nyomon követi a Földről, hatalmas összegeket és hatalmas erőket követel. Itt látjuk, hogy nem elég a tudományos irányítás, bár ez a misszió lelke, minden tudományos parancs, amit fel akarnak küldeni az űrszondán, azt ki kell próbálni egy szimulációs rendszeren. Ha ezt nem teszik, ez az űrhajó űrszonda elvesztéséhez vezet. Ez történt egyébként a Phobos űrszondákkal 1988-ban. A szimuláció eredménye jön be az irányító központba, ahol sok ember összehangolt munkája ellenőrző, hogy mit csinálnak a szondák. A jeleket feladják hatalmas antennákon a műholdaknak, és a visszajövő adatokat tárolják. Egy ilyen bonyolult, sok száz, néha sok ezer ember összehangolt munkáját jelenti egy űrmisszió. Ilyen vállalkozásokat nyilván nem lehet a vakvilágba egyik napról a másikra megszervezni. Hogyan szervezik hát ezeket az űrmissziókat? A nagy űrügynökségek munkatársai úgy 10 évenként összegyűlnek, és megvitatják, mik azok a fő kérdések, aminek a vizsgálatát a technika megengedi, tudásunk már megalapozza, és előre viszi a tudást. Kialakul néhány alapvető kérdés, ami iránt érdeklődik a tudomány, az űrfizika. Az egyik ilyen kérdés, hogy hogyan keletkezett a naprendszer és az élet. Itt az előnapot látjuk, amint hát ilyen porfelhőből, gázfelhőből ez kialakult, de az, hogy az élet nyomait is kutathatjuk, csak az utolsó 10 évbe került a kérdések sorában, korábban nem volt erre technikai lehetőség, vagy 20 évvel korábban. A következő kérdés, amit vizsgálunk, hogy hogyan működnek a nap és a bolygók. És ezek valóban működnek. Amit itt látunk, ez a nap, ugyanannak a nap képe 6 év folyamán. És látjuk, hogy valamikor nagyon aktív, nagyon dinamikusan mozgott a nap, és ahogy múlt az idő 6 év után, alig látszik rajta valami jelenség. És ha múlik az idő, ez a ciklus megy vissza, mert a nap működése egy alapvető 11 éves ciklust követ, és nagyon sok más jelenség a naprendszerünkben 11 éves ciklust követ. És természetesen kérdés, hogy hogy befolyásolja a kozmikus környezet, a naprendszeren túli világ földi létünket. Egy másik kérdés, hogy hogyan működik a naprendszer, hiszen nem csak az egyedi objektumai működnek, nem csak a nap, a föld, a bolygók, hanem a naprendszer, mint egy egységes egész él, lélegzik, működik, hiszen a napból kiáramló, látni fogjuk majd, a napból kiáramló anyag kapcsolatot létesít a nap és a bolygók között. Itt a Földet látjuk, ez láthatatlan anyag, szemünkkel nem látjuk, műszereket kell építeni, és a helyszínre kell mennünk, hogy ezeket a kapcsolatokat megértsük. De mielőtt tovább megyünk, gondoljuk át, miből is áll a naprendszer. Azon senki se csodálkozik, hogyha azt mondom, hogy a naprendszer a napból és a bolygókból áll, hát miből állna másból. De ez kevés. A naprendszerben megtalálhatók az aszteroidák, amik gyakorlatilag a bolygóknak a törmelékei. A naprendszerben megtalálhatók üstökösök is, ami annak az ősanyagnak a maradéka, amiből a naprendszer keletkezett, de ez még mindig kevés. A naprendszernek van egy láthatatlan összetevője porból, töltött és semleges részecskékből, sugárzásból, és ez az, ami az előadásom zömét ki fogja tenni ennek az ismertetése. Ami a legmegdöbbentőbb, azt gondolnánk, hogy ha napból kiáramlik valami, hát az valahogy megy, terjed, lassan elenyészik, a csillagközi térből is bejöhet valami, de a megdöbbentő az, hogy ez a láthatatlan anyag döbbenetesen éles határokat alkot, és ezek a láthatatlan struktúrák, mint majd látni fogjuk, befolyásolják a földi életünket. A naprendszer struktúráit kísérleti eszközeink még nem tudták kimérni. Legtávolabbra a két Voyager szonda jutott el, durván 80-szor olyan messze vannak a naptól, mint a Földünk, és azt reméljük, hogy talán 10 éven belül megismerjük, hogy ezek a struktúrák valóban így vannak-e. De minden esetre az a döbbenetesen új tapasztalatot hozta magával, azt a tapasztalatot hozta magával az űrkutatás, hogy a naprendszert kitöltő láthatatlan anyag lényeges a naprendszer működése szempontjából. Ez a láthatatlan anyag, ezt plazmának nevezik. Ezt a szót egy picit tanuljuk meg, mert erről fog szólni zömmel az előadásom, mi is a plazma. A plazma töltött részecskéknek az együttese, de olyan együttese, ami, hogyha nagyobb térfogatban vagyunk, egy ilyen szobányi térfogatban, gyakorlatilag kívülről semleges. A plazma részecskéi között a kapcsolatot az elektromos és mágneses erők létesítik, és ezért bármilyen messze is vannak ezek a részecskék, kapcsolatban vannak egymással, ha az egyik csinál valamit, a másik reagál rá, és ez egy új kollektív tulajdonságot hoz létre, ami a plazmát leginkább jellemzi. És csak úgy mellesleg jegyzem meg, hogy a világmindenség anyagának több mint 99%-a a plazma. Hogy megértsük ezt a kollektív jelenséget, nézzünk meg egy mozit egy sporteseményről. A valamelyik olimpián készült, vagy talán másút, a nézőket látjuk, minden néző valamit csinál, individuálisan. És mégis az összkép egész más. Az összkép olyan, mint egy összerendezett, harmonikus mozgás, hullámmozgást látunk, pedig az egyedi nézők azok ki tudja, mit ugrálnak és rendetlenkednek ott. A plazma is ilyen. Az egyedi részecskék bármit csinálhatnak, az összerendezett mozgás az, ami megszabja a nap és a föld közötti kölcsönhatást, ami megszabja az eseményeket a naprendszerben. Menjünk hát egy vándorútra, és először ismerjük meg a napot, hogy hogyan működik. A nap megismerésére, vagy a napról a legtöbb ismeretet az Európai Űrügynökség SOHO nevezetű űrszondája hozta. Ezt a 90-es évek közepén lőtték föl, a 80-as évek közepén kezdtek el dolgozni rajta. Ez egy obszervatórium, és a fő célja a nap megfigyelése. Ez az, amiről leginkább információkat fogunk szerezni a napunkról, amiket most bemutatok. Azt tetszene gondolni, hogy minek űrmissziókat indítani feltétlenül olyan messzere, a Földről is sok mindent láthatunk. Ez nem igazán igaz. Ha végig tetszik gondolni, a Földről a napot csak egy nagyon speciális síkban ismerhetjük meg, az ekliptika síkjában, pedig mi kíváncsi lennénk arra is, hogy mit tud a nap, ha fölülről vagy alulról nézzük rá. Nagyon nehéz kimozdulni az ekliptika síkjából. Eddig összesen egy misszió, az Ulysses misszió volt képes, hogy kimenjen rá. Hogyan működik a nap? Erről is kell egy pár szót beszélni. A nap belsejében zajlik le a termonukleáris reakció, ez a napnak a magja. A hő, amit ott termel, ez a fúziós folyamat, először sugárzással áramlik kifele, majd a sugárzás után van a napnak egy felszíni rétege, ami úgy viselkedik, mint egy fazékban a víz, a platinin, bugyog, áramlással terjed a tovább a hő, és kialakítja végül a nap felszínének a mozgását, a felszínének a jelenségét. Egy jó kérdés, hogy hol van a nap felszíne. Többféle meghatározást lehet ráadni. A fény, amikor elindul innen a nap belsejéből, több százezer évet utazik a sok ütközés hatására, ameddig kijön a felszínről, és egyszer csak végre szabadon távozhat. Ezt hívják a fotoszférának, ahonnan a nap már szabadon elmehet. A nap anyaga azonban itt még relatíve elég sűrű, olyasmi, mint a víz, és egy kicsit messzebb kell menni, hogy a nap anyaga hirtelen ritkulni kezdjen. Ez a köztes réteget kromoszférának nevezik. Ennek a hőmérséklete olyan 5-6 ezer fok, és hirtelen a napkoronában az anyag ritkul, és több millió fokra melegszik. A nap egy mágneses test, mágneses tere van. Az órákon azt szoktam mondani, hogy általában dipol, tehát dip olyan, mint egy mágneses dipol, egy ilyen mágneses sarok, észak meg déli pólusa van, de elárulom önöknek, hogy hogy a nap mágneses tere azért eltér a dipoltértől. Ha a nap felszínére megyünk, nagyon furcsa az a struktúra, ahogy a mágneses tér kialakul. Kis források, kis északi és déli mágneses pólusok között ilyen szűnyegszerű a nap mágneses tere, és ahogy megyünk a naptól egyre távolabb, ez a furcsa mágneses tér veszi föl ezt a más struktúrát, amit később majd látunk. Nem olyan régóta, 2-3 éve tudjuk, hogy a nap felszínén a mágneses tér ilyen. A nap roppant aktív, sok kitörés van a felszínén. A csillagászok rengeteg nevet adnak a kitöréseknek, osztályozzák. A nevek számunkra érdektelenek. A lényeges az, hogy a nap működése során óriási mennyiségű anyagot bocsájt a világűrbe, akár 100 Gellért-hegynyi anyag is kilökődik egy pillanat alatt a napból, de más esetekben a nap mágneses tere ilyen körpályára kényszeríti a részecskéket, és tulajdonképpen ebből ismerjük meg, hogy milyen a mágneses tér a napon, mert látjuk a részecskék pályáját, persze nem a szemünkkel. A nap aktivitásának egy másik jele, hogy ugyanúgy reng, mint a Föld. Itt egy naprengést látunk, 4 egymás utáni kép mutatja, itt kezdődött valami a nap felszínén, és egy rengés hullám haladt végig. Ezek a naprengések nagyon fontosak abban a szempontból, hogy a nap belsejét megismerjük. A napnak, mondottam, a felszíne fölött egy nagyon sajátos régiója van, amit napkoronának nevezünk. A napkoronát a Földről is látjuk a napfogyatkozások alkalmával. Ez a kép mutatja fekete-fehérben, hogy mi az, amit mi a Földön látunk a napkoronából. Műszerekkel azonban látható, hogy a nap koronája sokkal kiterjedtebb. A nap koronában a napból származó töltött részecskék felgyorsulnak, és a korona tulajdonképpen minket is elér, de már másképpen nevezzük, a szétáramló, szertáramló koronának a neve napszél. A napból folyamatosan áramlik ki anyag, és ez az az anyag, ami elönti az egész naprendszert, és ez az, ami kölcsönhat a bolygókkal. A napnak most már nem csak a felszínét tudjuk megismerni, a nap belsejébe is belátunk. A Soho űrszonda műszerei segítségével látjuk, hogy a nap felszíne alatt milyen áramlások, anyag folyamatok indulnak meg, amelyek lényegében a nap mágneses terével kapcsolatosak, de tessék belegondolni, milyen csodálatos, hogy látjuk, hogy mi történik a nap belsejében. 10 évvel ezelőtt ezt még nem tudtuk elmondani. A másik jelenség, amiről kell beszélni, mert nagyon nagy jelentősége van, a napból kiáramló úgynevezett koronaanyag kitörések. Ilyen események nem ritkák a napon, néhány naponta követik egymást, és egy ilyen kitörésben olyan több mint 100 Gellért hegynyi anyag kiáramlik a világűrbe. És tessék figyelni arra a képre, ami a legutolsó volt, amikor olyan fehér havas lett a képernyő, erről majd későbbiekben fogok beszélni. Napból tehát folyamatosan anyag áramlik ki, ezt a mozi mutatja, tessék ezt a képet megjegyezni, ez a folyamatosan kiáramló, napból kiáramló anyag a napszél, ami elönti az egész naprendszerünket, és ez az, ami kapcsolatot létesít a nap és a Föld között. Nem könnyű ezt az ábrát megérteni, megpróbálom elmagyarázni. A Földet tetszik látni, a Föld körül is a töltött részecskéknek egy felhője létezik, és a napból kiáramló töltött részecskék és a Föld körüli töltött részecskék kapcsolatba lépnek egymással. A Föld körül is ugyanilyen határfelületek alakulnak ki, mint amit a legelső képen láttunk a teljes naprendszerre vonatkozóan, és ha egy-egy nagy nyomású hullám érkezik a napból, ez a Föld körüli plazmatérség deformálódik. Fogjuk látni ennek egy háromdimenziós ábráját is, ahogy a Föld körül kialakuló töltött részecskék rendszere, itt a Föld, és itt a körülötte kialakuló töltött részecskék rendszere a napból kiáramló anyag hatására mozgásba jön, összeáll, szétszakad, valamilyen dinamikát mutat, és végeredményben egy ilyen esemény legvégén kialakul a sarkok között a sarki fény, ami hogyha űrszondával nézzük messziről a napot, olyan, mintha glória lenne a Föld tetején, és ez kialakul nem csak a Föld körül, hanem valamennyi mágneses bolygó körül, Jupiter körül, Szaturnusz körül, ezt megfigyeltük, ezt a glóriát. A napból kiáramló anyag tehát kapcsolatot létesít a nap és a Föld körül, és ennek a kapcsolatnak a hatásait fogjuk nézni néhány ábrán keresztül. De előtte ezt a hangot tessék hallani. A kiáramló részecskék hullámokat keltenek a Föld közelében, elektromágneses hullámokat, és ha két antennánkra egy fülhallgatót teszünk, ezek a hangfrekvenciás hullámok, halljuk, ez a szférák zenéje, így énekel a környezetünkben a naprendszer számunkra, ha jó eszközzel hallgatjuk. Mi az a módszer, ahogy a napszél kapcsolatba lép a Földdel? Nagyon egyszerű. A töltések áramlanak, a napszélben áramlik, magával ragadja a napszél a nap mágneses terét is. Ezt nem olyan könnyű megérteni, de tessék elhinni, hogy ez így van. És ha a Földön akármilyen vezető van, ez az áramló mágneses tér, ebben áramokat kelt. És ez az az áram, amit mi kölcsönhatásképpen megérzünk és megtapasztalunk. Időnként nagyon kellemetlen hatása van. 1989. március 13-án az Egyesült Államokban, a nagy távvezetékekben ez a mágneses tér által keltett áramok olyan nagy ingásokat, olyan nagy zavarokat okoztak, hogy egyszerűen a transzformátorok az áramfejlesztőkbe leégtek, és fél Amerika sötétségbe borult. Ma már megtanultuk ezt a folyamatot, és tudunk ellene védekezni, de meg kell tanulnunk, hogy a napból kiáramló anyag, ami a Földet eléri, az befolyásolja a létünket. A Föld mágneses tere az anyag egy részétől megvéd, és csak a sarkok körül áramlik be az anyag. Itt látjuk a sarki fényt messziről nézve, és itt látjuk a sarki fényt a Földről. Tehát általában a Föld mágneses tere lehetővé teszi, hogy létezzünk egy ilyen kiáramló anyagban. Ha a Föld mágneses tere azonban nem védene minket, és olyan messze lennénk, mint egy űrszonda, akkor ez a kiáramló anyag ilyen töltött részecskéket gerjeszt a detektorba, amit itt a detektor felszínén ilyen fehér pöttyöknek érzünk. Ha egy ember lenne ott, annak a szervezetében, testanyagában is ugyanolyan töltött részecskék keletkeznek. Nem vagyok biológus, hogy meg tudjam mondani, hogy ebbe belehalna-e valaki, vagy nem. De ha nem lenne földi védelem, a földi mágneses tér nem védene minket, bizonyítékunk van rá, hogy ez hogyan hat a földi környezetünkre. A nap aktivitását tehát figyelni kell, és kell ellene védekezni esetleg, az űrszondák esetében biztos. Kikapcsolják őket, megfelelő technikák alakultak ki. De ha védekezünk ellene, hát mit tudunk csinálni, figyeljük a napot. De mi van akkor, hogyha a napkitörés messzebb keletkezik, esetleg a nap túloldalán? Tudunk erről információt szerezni? És az a roppant érdekes, hogy tudunk, mert a galaktikus környezetünkből beáramlik egy hidrogéngáz, egy semleges hidrogéngáz, és ezen a semleges hidrogéngázon a nap túloldalán, ugye ezen az oldalán a napnak nem látunk semmit, de ha nézzük a naprendszer képét ezen a hidrogéngázon, akkor látunk itt egy borzasztó nagy felvillanást, és tudjuk, hogy a nap túloldalán egy hatalmas kitörés indult meg, és ha a nap átfordul felénk, akkor ez bizony már befolyásolhatja a földi életet. Tehát a természet rendelkezésünkre bocsájtott egy tükröt a naprendszerbe, sok olyat is látunk rajta, ami direktbe nem. A nap természetesen, a nap működése hat a földi időjárásra. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok meteorológus van, és lehet, hogy az a meteorológus, aki majd önöknek beszél, ezt a kölcsönhatást tagadja, de az űrfizikusok állítják, hogy ez a kölcsönhatás létezik. Három fő tényezőn keresztül, az egyik az ultraibolya sugárzás befolyásolja az ózon keletkezését, és ez kihat az atmoszféra cirkulációjára. Egy másik mód, hogy ezek a töltött részecskék befolyásolják a felső atmoszféra elektromos jellemzőit, és ez is közvetve kihat az időjárásra. A legkönnyebben megérthető azonban a harmadik, hogy a felhőképződést befolyásolja a napjelenség, hiszen a felhő az úgy képződik, hogy valami a légkörben túlhűl, és valamin elkezd az a pára kicsapódni, és ez a valami, ez a kis perturbáció, ami a felhőképződést megindítja, kapcsolatban lehet a naptevékenységgel, és abszolút nem mindegy, hogy mennyi felhő van egy adott pillanatban a Földön. Tehát a földi időjárásra a nap működése kihat. Hogy ez csak pillanatnyi hatás vagy hosszú távú hatás, ez kutatás kérdése. Nincs rá ebben a pillanatban végleges válasz. Hogy megismerjük a nap és a föld kölcsönhatását, űreszközökre van szükség, hát erről szól ez az egész előadás. De ha egyetlen egy űrszondánk van, tessék elképzelni, milyen nehéz megérteni, hogy mit mér, ha itt vagyok az űrszondával és mérünk valamit. És aztán egy kis idő elteltével idejövünk, és mérünk valamit, nem tudjuk, hogy azért miért más, mert múlt az idő, vagy azért, mert máshol vagyunk. Hogy fel tudjuk bontani a térben és az időben lezajló eseményeket, több űrszondára van szükségünk, és csak most, durván egy éve jutott el oda az emberiség, hogy több űrszondát egy időben fel tudott lőni a naprendszer folyamatainak a vizsgálatára, amit itt tetszenek látni, ez a Cluster misszió, amit többek között azért mutatok, mert a mi intézetünkben is működik ennek egy adatbázisa. Előbb már mutattam, vagy bemutattuk, hogy ezek a plazma folyamatok hangokat generálnak. És amikor átmegyünk azokon a plazma struktúrákon, amit az előbb láttunk a Föld körül, ezek a hangok megváltoznak, a hangok jól jellemzik, hogy egy űrszonda hol van a világűrbe. Ez egy nagyon érdekes kutatási terület. Szeretnék egy más területre áttérni, a napot elhagyva és a Földet elhagyva, és néhány apróságot szeretnék mondani az üstökösökről. Az üstökösök, mint már említettem, a naprendszer kialakulásakor a bolygókba be nem épült ősanyag maradványa valahogy kisodródott messze-messze, és ott ilyen piszkos hógolyóként őrzik ezt az ősanyagot, és hogyha a üstökösöket vizsgálunk, igazából időben millió évekre nyúlunk vissza, milliárd évekre nyúlunk vissza, és megismerjük az ős történetet. Az üstökösök anyaga tehát nem fejlődött, és ezek segítségével a naprendszer ősanyaga megismerhető. Tessék megjegyezni, a tudás nem csak a jövőt jósolja meg. A tudással a múltunkat is megismerhetjük, az üstökösök erre egy jó példa. Picit elmondanám, hogy miből áll egy üstökös, mert nem igazán ismeretes ez. A Földről ilyen szép látványos jelenségek, mint az alsó ábrasor mutatja, aminek a közepén van egy pici, néhány kilométer átmérőjű mag, a magot körülveszi, egy földről láthatóan homályos kerekfolt, ezt a kómának nevezzük. Az üstökösből kiáramló hidrogént nem látjuk, pedig sok millió kilométer méretű szennyezést, környezetszennyezést okoz a naprendszerben. Amit látunk, az üstökös por és ion csóvája, a porcsóva általában görbült, az ioncsóva általában egyenesen megy. Olyan könnyedén mondtam azt, hogy az üstökösnek magja van, pedig ezt 1986-ig nem tudtuk. 1986-ban a világon egy magyar-francia-orosz tévékamera figyelte meg a Héli üstökös magját. A misszió során az amerikai televízió élőadásba közvetítette a találkozót, és engem löktek oda, hogy kommentáljam a látnivalókat. Hát nem állítom, hogy meg tudtam mondani, hogy mit látunk. Nem volt világos akkor még, hogy van az üstökösnek szilárd magja, azt látjuk-e, vagy valami más. Ez a két kép, amit itt tetszik látni, ez a Héli üstökös magjának a képe, amit a magyar kamerák figyeltek meg. Azért merem azt mondani, hogy magyar, mert ugyan három nemzet vett benne részt, de a szellemi produkció zöme az ebből az országból származik. Összesen eddig még egy üstökös magját ismertük meg, ez a Borelli üstökös, ennek is elég idétlen a formája, nem akarok róla túl sokat mondani, ez egy magasság térkép, hogy valamennyire orientálja a tisztelt hallgatóságot, hogy mi magas és mi alacsony ezen a képen. Hát ennyit talán a üstökösökről, de egy képet szeretnék még bemutatni. A Giotto űrszonda a Vega szondákkal egy időben nézte a Halley üstököst, és nem járta őt körbe, mint a Vega szondák, de amit itt látunk, a Halley üstökös magjának a képe, ahogy a Giotto szonda látta. A televíziós kamera csak a fényre megy, mint a légy, és ezért egy idő után elvesztette a magot. Itt azt illusztráljuk, hogy hogyan is működik az üstökös, ahogy a napfény rásüt, kiáramlik az üstökös magjából az anyag, de nincs elegendő ismeretünk erről, ezért az Európai Űrügynökség január 13-án egy új űrmissziót indít egy üstököshöz, Virtanen az üstökös neve, és egy leszálló egység fog leszállni az üstökösre 2011-ben. 9 évig repülünk az üstököshöz, 10 éve dolgozunk a misszión, Szalai Sándor ott található a nézők közelében, és munkatársai, akik a leszálló egység intelligenciát generálják. Nagyon izgalmas misszió, én remélem, hogy az eredményekben néhányan talán részt vesznek. Ugorjunk megint egy másik témára. A Jupiter és a Saturnus holdjairól szeretnék mutatni néhány érdekességet. A Jupiter egy roppant nagy gázgömb, a legnagyobb bolygó a naprendszerünkben, a Saturnus pedig egy önmagában egy kis naprendszer. A NASA egy missziót, a Cassini missziót indította a megismerésére. Ezt a képet olyan 3 hete publikálta a NASA. Az első kép, amit a Cassini űrszonda mutatott a Saturnusról, és itt látszik a Titán nevű holdja a Cassininak, ami szintén céltárgya. Az intézetünk részt vesz ebbe a misszióba, 2 berendezés építésében is részt vettünk. Azt mondtam eddig, hogy a naprendszer plazma környezete láthatatlan. A Cassini misszió során azonban ezt a láthatatlan környezetet sikerült láthatóvá tenni, egy nagyon érdekes hatást kihasználva, a töltött részecskék, ahogy itt mozognak egymással, időnként egyesülnek, és egy semleges részecske keletkezik belőlük, egy nagyon gyors semleges részecske, és a mai modern technikával ezek a gyors semleges részecskék láthatóvá tehetők, és itt láthatóvá tették a kutatók a Jupiter környezetében található plazmafelhőt. Nem mese tehát, hogy ezek ott vannak, a mai technikával ezeket már látni tudjuk. A Jupiternek van 2 nagyon érdekes holdja, amiről érdemes egy picit beszélni. Az egyik hold az Európa, aminek a felszíne úgy gondoljuk, hogy lényegében egy nagy jégmező. Itt lehet látni ezt az egész Jupitert messziről, közelről a jégmező repedéseit, és ha jobban megnézzük, közelebb megyünk, akkor ezeken a jégmezőkön olvadási nyomokat látunk, kerek foltokat látunk, mert a jég meg a hó kerek foltokban szeret olvadni, amiből azt gondoljuk, hogy a jég alatt a Jupiteren folyékony víz van, és talán a vízben az életnek valamilyen nyoma is megtalálható. A következő hold, amiről egy pár szót érdemes beszélni, a Jupiter Io nevű holdja, ami vulkáni jelenségeket tapasztaltak az űrszondák. Itt lehet látni a holdat és egy vulkánkitörést. Nagyon gyakori a vulkánkitörés az Io felszínén. Ha egy hőtérképet készítünk a holdról, és azt összehasonlítjuk a magának a holdnak a látható képeivel, akkor látjuk, hogy nagyon sok helyen, ahol ilyen kis pöttyöket látunk, azok igazából aktív hőkiáramlási zónák. Az Io tehát a naprendszernek az a furcsa objektuma, amiben a legaktívabb vulkánosságot figyeltük meg a naprendszerben. Nézzük meg az Io holdját, ez animáció, a Galileo felvételeiből állították össze, egy vulkán fölött fogunk elrepülni az Ión, és mindjárt látunk egy igazi vulkánkitörést és egy vulkánkitörés maradékát. Ez a piros pötty, ez az Ió egyik vulkánja által kidobott lávának a nyoma. A másik, amit szeretnék bemutatni, hogy hogyan néz ki az Európa Hold, ha elrepülünk fölötte, megint csak a Galileo misszió képei alapján áll össze ez az animáció. Az Európa Hold abból a szempontból is érdekes, mint mondottam, hogy, de akkor először beszéljünk a képről, tehát az Európa jégmezői fölött fogunk elrepülni, és azt mutatja ez a képsorozat, animáció értelemben, hogy a képekből egy kicsit számítógépes technika segítségével azt mutatják be, hogy mit látnánk, ha elrepülnénk az Európa fölött, de látjuk ezt az aktív állandó rianásokkal szabdalt jégmezőt, és úgy gondoljuk, nem csak ezekből a képekből, de mágneses megfigyelésekből is, hogy alatta folyékony víz, és esetleg élet is lehet alatta. A legutolsó mozi, amit be akarok mutatni ezután, a Szaturnusz egyik holdját, a Titánt mutatja be. A Cassini misszió egyik célja, hogy a Titán holdat megismerjük. Azért, mert a Titán hold nagyon sokban hasonlít a Földhöz. Mind a kettőnek nitrogén atmoszférája van, és a Titán hold sokban hasonlít az ősi Föld tulajdonságaihoz. Senki se gondolja, hogy ezzel a sűrű felhőkkel borított Titánon élet van, de megismerhetjük esetleg az élethez vezető utat, mert a Cassini olyan radarberendezéseket visz magával, ami képes keresztül látni a vastag atmoszférán, a felhőrétegen, és fel fogja nekünk tárni, hogy mi van a Titánon. Egy leszálló egység is, az Európai Űrügynökség által készített leszálló egység is leszáll majd a Titánra, és reméljük, hogy nagyon sok mindent megismerünk akkor. Összefoglalásul én tulajdonképpen három fő konklúziót szeretnék mondani. Az egyik, ami egyáltalán nem nyilvánvaló egy fizikus számára, hogy a fizika alaptörvényei ugyanazok, akár a Földön nézem, akár a Marson, akár a Jupiteren. Persze az iskolában azt tanultuk, hogy ezek a törvények mindenütt igazak, de a fizikus semmit nem hiszel, rosszabb, mint egy választó, és oda megy és megméri. És amit tanultunk, hogy ezek a törvények mindenütt azonosak. A második nagyon fontos, hogy a napból kiáramló láthatatlan anyag egybefogja a naprendszerünket. A naprendszer egy egységes egész. Együtt mozog, együtt lélegzik, együtt él és együtt hal meg. És a harmadik dolog, ami izgalmassá teszi ezt az egész űrkutatást, hogy bárhova is mentünk, mindenütt más tapasztaltunk, mint amit gondoltunk. Nem azt mondom, hogy döbbenetesen más, teljesen váratlan volt, de semmi nem olyan volt, mint ahogy vártunk. Ami azt mutatja, hogy a világ mindenségünk az túlszárnyalja az emberi képzeletet, és ha meg akarjuk ismerni, oda kell menni. És erre nincs más eszköz, mint az űrkutatás. És végezetül nem szeretném én ezt felolvasni, csak kivetítem és egy kicsit fönnhagyom, hogy a magyar kutatók hány űrmisszióba vettek részt eddig, milyen sok ismeretet szereztek, és ahhoz képest, hogy milyen kis ország vagyunk, elég derekassan helytáltunk ebben a programban. Köszönöm a figyelmet!